Testvérek, készen állunk arra, hogy átvegyük azt, amit Isten ma estére tartogat számunkra? Akkor kezdjük el az alkalmunkat azzal az énekkel, amit azt hiszem, hogy sokan ismerünk és nagyon szeretünk, ami így kezdődik, hogy erőt adsz minden helyzetben. Fantasztikus ajándéka az Istennek, hogy a mennybe fenn a trónusnál a Krisztus értem közben jár. Ezt az éneket fogjuk most elénekelni, és milyen drága minden egyes szava ennek az éneknek. Lehetnek köztünk olyanok, akik talán olyan evangelizáción tértek meg, vagy éltek át megújulást, amikor ezt az éneket énekelték a gyülekezet tagjai, és milyen fantasztikus azt tudni újra és újra, hogy elénk kerüljön, hogy Jézus az, aki elvégzett mindent, ami szabadulásunkért, ami üdvösségünkért, és hogy ha valaki megtér, és eltelnek évek vagy évtizedek az életéből, és jönnek újra kísértések és bukások, akkor emlékezhet arra, hogy az, amit Jézus tett érte, és amit Jézus elvégzett a szívében, az valóságos volt. És arra a versszakra szeretném külön felhívni a figyelmet, lelkészként nagyon sokszor találkozom azzal, hogy testvérek letesznek bűnöket. Valóban átélnek bűnbocsánatot. Urvacsoráznak, tényleg nagy dolgok történnek. Aztán ugyanabba a bűnbe beleesnek újra, és elkezdi a sátán suttogni azt, hogy nem is volt igazi az, amit átéltél. Mert ha igazi lett volna, akkor ugye most te megálltál volna és tiszta lennél. És milyen fontos az, hogy ilyenkor eszünkbe jusson az, hogy de igazi volt az, amit átéltem. Csak esendő ember maradtam, és nekem ez gyenge pontom, és elbuktam újra. Tehát újra mehetek Krisztushoz bocsánatért. Szóval, ha vádol a sátán bűnökért, még le nem tett, és már letett bűnökért, akkor nyugodtan mehetek vissza, nem kell rá reagálnom, nem kell komolyan vennem, hogy ő mit mondogat, hanem mehetek vissza Jézushoz. És mondhatom azt, hogy Uram, én tudom, hogy amit te tettél, az valódi volt, és ma is érvényes az én számomra. Ezt az éneket énekeljük akkor el imádságképpen, és ezután pedig az ige hirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 374-es éneke következik, ez az Ó segíts Jézus kezdetű ének.
Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat. Imádkozzunk. Úr Istenünk, nincs más célunk, mint valóban egykor majd vég nélkül zengeni a Te dicsőségedet és a Te hatalmadat. De hogy ennek a éneknek ez az utolsó sora volt, és előtte nagyon sok küzdelemről, nehézségről, sóhajról volt szó benne, sokszor ilyen a mi életünk is. Sokszor érezzük magunkat nehézségek közepette, küzdelmek közepette, de olyan jó tudni, hogy Te velünk vagy. Olyan jó tudni, hogy Téged a mélységben is megszólíthatunk. És olyan jó tudni azt, hogy Te megerősítesz minket. És van lehetőségünk ott menni Te hozzád, újat kezdeni. És szeretnénk vég nélkül zengeni a Te dicséretedet már itt a Földön, és egykor majd oda át a Te országodba. Amen. Kedves testvéreim, kinek ismerős Stephen Langtonnak a neve? 800 évvel ezelőtt élt, Canterbury érsek volt, 1228-ban halt meg. Nem ismerjük őt, pedig nagyon-nagyon sokat köszönhetünk neki. Valami olyan dolgot tett a Bibliánkkal, ami egy óriási nagy segítség a mi számunkra. Van ötlet? Így van. Ő volt az, nem vers, fejezet. Ő volt az, aki leült és megszámozta a fejezeteket. 1551-ben egy Robert Essien nevű ember volt, aki versekre is bontotta utána a Bibliát, de ő volt az, aki vers a fejezetekre bontotta. És elképzelem magam előtt ezt a derék főpapot, ahogy ül otthon, nagy Biblia, latin Biblia előtte, és elér Jónás könyvéhez. És hát ugye jól tudjuk, hogy a szöveg az egyben volt, és elgondolkozott, hogy hol fejezzem be az első fejezetet. Hát van-e jobb, izgalmasabb befejezés annál, mint hogy Jónás bedobják a tengerbe, nem? Ha én csináltam volna, én is azonnal otthattam volna abba, hogy ha valaki naponként olvassa, akkor hagy izguljon egy kicsit, hogy mi történik ezután. És valóban egy nagyon fontos szakasz ez Jónás könyvében, és valóban valami lezáródik, és valami új kezdődik. Az eddigi nagy történetek után Jónás jön, megy, vihar, az egész így lecsendesedik, és tulajdonképpen egyetlen imádság az, ami a második fejezetben van. Komoly a kontraszt a két történetrész között, de ahhoz, hogy folytatódhasson majd a történet, erre a lecsendesedésre, erre a második fejezetre nagyon nagy szükség van. Mindazok, akik tegnap itt voltak, azok hallhatták a tegnapi állítatot, és azt a három nagyon fontos kérdést, amit magunkkal vihettünk. Hálásak vagyunk-e azért, mert megszólított emberek vagyunk? Át tudjuk élni azt a csodát, hogy személyesen ismer minket az Isten, nevünkön szólít és feladatot ad nekünk? És megértjük-e, hogy milyen felelősséggel jár, hogy a mi Istenünk, ha kell, elengedő Isten, de készed tengert is megmozgatni azért, hogy visszatérjünk hozzá. Remélem munkálkodott bennünk ez az ige szakasz. Számomra nagy örömöt jelentett, hogy egy testvér a vacsoránál azt mondta, hogy este ezen gondolkodott. Nem túlzok, hogy egész este, de lefekvés előtt azért gondolkozott ezeken. És valóban ez a cél. Bennem és bennünk, mindannyiunkban az ige az mozgolódjon, kérdéseket vessen föl, és ott segítsen megtalálni a jó válaszokat. Tegnap ott fejeztük be, hogy Jónást bedobják a tengerbe, zuhan lefelé, nem tudja mi lesz, nem tudja mi vár rá, vagy pontosabban fogalmazva, szinte biztosabban, hogy néhány perc múlva meg fog halni. Ennyi volt az élet. Vége van mindennek. Hiszen egy háborgó tengerbe, ráadásul hidegvízbe sokat úszkálni nem nagyon lehet, és tudta, hogy itt a vég. Egy hivatását megcsúfoló, Isten elől menekülő emberként repül be a tengerbe, és emberi számítás szerint talán néhány perce van már csak hátra. Milyen sokszor átélnek az emberek hasonló élethelyzetet. Beszélgettem egy nagymamával, aki elmondta, hogy fiatal korában Isten gyermeke volt, a zuglói gyülekezetben járt, és akkor háború után, azóta is gondolkozom ezen, hogy a zuglói gyülekezetnek a udvar, nem a zuglói, bocsánat, kőbányai udvarára, hogy került egy hatalmas nagy marhavagon. A marga vagonba tartották a gyerekbiblia köröket, mindenki vitt magával egy-egy kis szenet vagy brikettet, és utána eltávolodott az Istentől. És ő mesélte el nekem, hogy beszívta őt az úttörő mozgalom és minden ilyen dolog, született egy gyermeke, aki 12 éves volt akkor már, amikor egyik napról a másikra, sőt egyik percről a másikra hihetetlenül rosszul lett, és azt érezte, hogy lassan száll ki belőle az élet. És biztos volt benne, hogy ő hamarosan meg fog halni. És egy dologért imádkozott, hogy az Úristen vigyázzon az ő gyermekére. És ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat volt. Nem lehet tudni, vagy nem mondta el nekem, hogy orvosilag ez mi volt, de egyre rosszabbul lesz, és érezte, hogy itt a halál. És azt mondta nekem, hogy Laci, az volt az egészben a legrosszabb. Tudtam, hogy mindjárt meghalok, és nincs rendezve a kapcsolatom az Istennel. És ott imádkozott. Egyrészt a gyermekeért, másrészt meg azért, hogy Uram, tudom, hogy elszakadtam tőled, itt a vég, de kérlek, légy a gyermekem, mert magára nem is gondolt, a jövőre nem is gondolt. És azt érezte, hogy ahogy ment el az ereje, úgy tért vissza lassan belé. És immár 50 éve Isten gyermeke komolyan vette, amit akkor megígért, és így közel talán a 90 esztendőhöz hűségesen szolgál. Van ilyen pillanat, és valamikor az ember ezt nem ennyire egy néhány perchez, órához tudja kötni, hanem azt érzi, hogy összecsapott minden a fejem fölött, hogy itt a vége ennek az egésznek. Talán egy olyan orvosi eredmény miatt, talán egy olyan családi nehézség, vagy bármi miatt. Az emberek ezt élik át. És nagyon sokan vannak, akik úgy érzik, hogy az életük az olyan, mint egy fagyos vízben lennének. Hallgattam pont Grendorf Péterrel egy beszélgetést, nagyon ajánlom a testvéreknek, az angyalföldi gyülekezet plántálásról, gyülekezet építésről szól, és ő mondja el azt, hogy nem egyszer bement angyalföldön házakba, ahol az volt a kérdés, hogy az édesapa már józan-e, vagy még józan-e egyáltalán, nagyon sokszor nem, és azt mondta, hogy sokszor szinte sírva jött ki, annyira ridegséget érzett, annyira hideg volt az az otthon, még a 30 fokos melegben is. Nagyon sok ember éli ezt az életet, vagy érzi azt az életet, amit Jónás átélt. És nagyon sokan azt mondják, hogy itt a vége. Hogy egyszerűen ebből nem lehet kijönni. És Jónás is egy ilyen helyzetben volt. És hagyj olvassam fel még azt a mondatot, amit Luthertől idéztem az igehirdetés végén. Felejtsétek el a folytatást, hiszen Jónás sem tudta. Amikor kidobták, ő csak reményvesztetten repült, szinte azt érezte, hogy az Isten tenyeréből is kiesett, és elnyeli a sötétség. És most hallgassuk meg a folytatását, hogy megírva találunk Jónás proféta könyvének második fejezetében, a 11 versben. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. 3 nap és 3 éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz a halgyomrában. Ezt mondta: nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, s ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, s te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sárból, ó Uram Istenem! Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, s amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és azt kiköpte Jónást a szárazföldre. Amen. Azok számára, akik nem keresztények, ez az Ószövetségnek az egyik legnehezebben elhihető része. Nem tudom miért, de ettől nagyon sokan óckodnak ettől a történettől és ettől a résztől, hogy na ne hát azért sok mindent elhiszünk, de hogy valakit megegyen egy nagy hal, és még ki is köpje, ez nagyon-nagyon hihetetlen. Ez olyan meseszerű ez az egész. Szépek a bibliai történetek, Na de hát azért ilyet már nehogy elhiggyünk véletlenül. Én csak két dolgot hadd mondjak, hogy miért hiszem el a történetet. Hát mert egyrészt hármat, mert benne van a Bibliában, és ez számomra így természetes és hiteles. A másik az, hogy egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy Isten olyan halat teremtsen, amit valaki be tud kapni, kényelmesen el lehet benne férni, ki is lehet jönni onnan. És a Biblia ezt nem árnyalja, nem színezi, egyszerűen az Isten oda rendelte egy nagy halat és lenyelte Jónást. Akinek ezzel gondja van, az hogy fog megbirkózni egyéb történetekkel, amikor Isten talán még a napot is megállítja, vagy a feltámadással, vagy bármivel. Ez hiszem, hogy valóság, és valóban így megtörtént. De annél fontosabb az, hogy sokszor leragadunk ennél, és nem vesszük észre ebben a történetben a két sokkal nagyobb csodát. Az egyik csoda az később lesz, majd Ninivében. A másik csoda pedig itt. És a csoda nem az, hogy lenyeli Jónást a hal, hanem hogy Jónás hogyan viselkedik a hal gyomrában. Ez az igazi csoda. Mert az ember, amikor kétségbeesett helyzetben van, és abban egy még kétségbeejtőbb helyzetben zuhan, akkor ott lehet az ember életében az, hogy még inkább elkeseredik, és még inkább elfordul az Istentől. Ehelyett, és itt újra felejtsük el a folytatást, Jónás azt éli át, hogy kaptam még néhány napot az Úrtól. Valószínűleg az lehetett benne, hogy én meg fogok halni. De milyen jó, hogy nem úgy halok meg, hogy belefulladok a tengerbe. Hogy itt elgondolkozhatok, hogy itt elcsendesedhetek. És ez egy óriási nagy ajándék. És itt jön elő az a kérdés, hogy mit kezd az ember a kegyelemből kapott idővel. Jól ismerjük mindannyian az Efezusi levélnek ezeket az igéit. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Milyen sokszor látjuk, hogy emberek rosszul gazdálkodnak az ajándékba kapott idővel. Apósomat vittem Hódmezővásárhelyen, élt a Kecskeméti kórházba, és Kecskeméti kórházban volt neki szívműtétje, ez a, amikor fölmennek itt, és az ereket kitágítják, és ő, amikor ez történt, akkor letette a cigarettát, de rengeteg olyan ember volt ott, akinek hiába tették rendbe az orvosok a szívét, ugyanúgy a műtét után már kimenve szívták a cigarettát, és ugyanúgy rombolták a koszorú erőket, és rombolták az életüket. Nagyon sokszor a keresztény ember Istentől kap még kegyelmi időt, de nem mindegy, hogy mire használjuk fel. És ez az én meglátásom. Itt Jónás nem annak örül, hogy hú de jó lesz, elmegyek Ninivébe, és micsoda missziói munkát fogok folytatni. Annak örül, hogy kapott időt rendezni a dolgait az Istennek. És már emiatt végtelenül hálás. Az a későbbi ajándék meg Istennek a csodája, amire ő talán nem is gondolt, sőt, azt gondolom nem gondolt rá. Csak Isten tudta, hogy mit szeretne. De Jónás már ezért hálát az, hogy Uram, köszönöm, hogy a legfontosabb dolgot még megtehetem, rendezhetem veled az életemet. És hálás ezért. És az időt, ami még hátra van neki, azt jól használja ki. És ott lenne a Cethonnak a mélyében, lesz benne nagyon nagy változás. Talán nem vagyok egyedül, aki Jónás történetét mindig összekapcsolja egy nagy magyar költővel, Babits Mihállyal. Babits Mihály 1941-ben halt meg, akkor már 3 éve küzdött a gégerákkal. 54 éves volt, amikor gégerákot diagnosztizáltak nála, megműtötték őt, de el is vesztette a beszédkészségét. Megvan 2 kötetben a levelezései, amit a feleségével csak így tudott beszélgetni. És az egészben az a megrázó, hogy úgy írta meg a Jónás imáját, hogy ő azt hangosan soha nem mondta el. Mert nem tudta elmondani. De jól tudjuk, hogy ő egy hívő katolikus ember volt. Ettől még persze nagyon féltő is a haláltól sok küzdelme volt. És amikor megírja ezt a csodálatos verset, mindenkinek ajánlom, 2 perc alatt meghallgatható bárhol a YouTube-on, zseniális költők előadásában, egészen megrázó. Mert összekapcsolódik ennek a két embernek az élete, Jónásnak és Babits Mihálynak. És ugyanazt élik át, hogy mélységben van az életem. Az egyik élt Cet halgyomrában, a másiknak meg a halál közelsége van ott. És ezt írja Babits, hogy ki mint Jónás, rest szolgálja hajdan, Bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök Cethal szájába végképp eltűnök. A régi hangot, szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősugja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, s ne fáradjak bele estelig, vagy még az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Azért imádkozik, hogy mielőtt meghal, adja neki az Isten azt a régi hangot, hogy azokat a hangokat hadsorban állítván tudjon szólni az Istenről. Egészen zseniális és csodálatos ez a vers, nem véletlenül Poéta Doctusnak hívták Babics Mihályt, a tudós költőnek, hihetetlenül tudott várni a szavakkal és a rímekkel, és amikor valaki ilyen talentumot kap, és mellé még élő hitet is, akkor tényleg a Szentlélek által ihletett csodálatos dolgok születnek. Hányszor tudjuk mi is elmondani Babicssal együtt, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három óra, három évre, vagy évszázadra. Hányszor éli át az ember azt, hogy tényleg nem mehet itt tovább az életem. És milyen nagy ajándék, hogyha van idő és van lehetőség még változtatni. És mi volt Jónásnak a bűne? Hát az egyik legnagyobb bűne mindenképpen a képmutatás volt. Az, hogy a király udvarban, jó módban eljátszotta, hogy ő Istennek mekkora profétája, de amikor kellett, amikor cselekedni kellett, akkor viszont nagyon csúnyán elbukott. Marikó Zoltánnak egy igehirdetéséből hadd idézzek. Mi a gond velünk? Az egész képmutató életed, az egész vallásos életed. Ülsz és énekelsz, hazudsz minden szavaddal. Emlékszem, az egyik keresztlányomra énekeltünk, ő hallgatott. Megkérdeztem, mi van veled? Rájöttem, hogy nem hiszem, ami az énekben van. Nem akarok hazudni az énekben sem. Jó volna, ha eljutnál oda, inkább nem mondom, mint hogy mondjam ezt a szép szöveget a semmibe. Isten nem tud mit kezdeni a képmutató és hazug emberrel. Ha megmaradsz ebben, veled sem tud mit kezdeni. Eldöntöd-e ma, hogy őszinte leszek, ha kinevetnek, ha semmibe vesznek, akkor is. Elmondod-e, hogy nincs rendben az életed, vagy hogy soha nem is volt igazán örömöd. Jónás ezt a nagyon komoly lépést teszi meg, hogy igen, elmondja az Istennek azt, ami a szívén van. Mert nem csak nevében szeretne próféta lenni. Van egy történet, ezt már a kispestiek hallhatták, nagyon szeretem ezt a történetet. Nagy Sándor, a nagy hadvezér elindult egy nagy csatába, és a csata végén elé állítottak egy katonát, akit megfutamodáson kaptak. Megijedt az ellenségtől és elszaladt. És odament hozzá Nagy Sándor, és megkérdezte, hogy mi a neved? Ő azt felelte, hogy Sándor. Erre azt válaszolta Nagy Sándor, megragadta a vállát, katona, változtasd meg a viselkedésed, vagy változtasd meg a neved. Vagyis ha te Sándor vagy, mint én, aki azért volt sok problémája azért mindennel, de azért nagy hadvezér volt, Isten nekünk is azt mondja, Isten gyermeke vagy? Ugye Krisztus hordozó vagy? Akkor vagy legyél az, vagy változtasd meg a neved. Pál apostol is azért tudott keményen fellépni az ilyen helyzetekben, amikor mondjuk ezt írja a rómaiaknak, ha tehát más tanítasz, magadat nem tanítod. Aki hirdetett, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondott, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent. Bizony, és itt van egy nagyon fájó mondat, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint meg van írva. Mikor arról gondolkodnak az emberek, hogy mi okoz problémát, legnagyobb kárt a kereszténységnek, akkor a korszellemtől kezdve az online világon át mindenről szoktunk beszélni, egyről nem. Mi magunk. A hiteltelen keresztények. Annál nagyobb kárt senki nem tud okozni. Egy hiteltelen édesapa, hiteltelen édesanyja, és a hiteltelen nem azt jelenti, hogy bűntelen. Aki még a bűne elkövetése után is tud hiteles lenni a bűnbánatban. Nekem nem egyszer fordult elő, nem mondom, hogy sokszor, mert nem volt rá szükség, amikor édesapám bocsánatot kért tőlem, kicsi gyerekként. És ettől még hitelesebb lett. És nem éltem vissza vele. Azt gondolom, hogy egy édesapa, édesanyja, egy keresztény ember hogyan rendezi akár a bűneit, vagy hogyan tud örülni élni, ez az igazi nagy kérdés. És egy nagyon szép mondatot még hadd idézek, hogy az első evangélium, amit a gyerekeink olvasnak, az a mi életünk. Az összes többi az később. És az összes többi már lehet, hogy nem is lesz olyan izgalmas és annyira érdekes. És ez az egész történetnek a háttere, és most még néhány szóban nézzük meg, hogy mit imádkozik Jónás. Egy egész különleges imádság ez, ha így közelről megnézzük, mert Jónás, aki eddig nagy jólétben élt, és ki tudja, milyen volt az imádságos élete, most itt a mélyben valahogy nagyon őszintén kezd el imádkozni. És itt hadd idézzem újra Babicsot, hiszen nagyon hasonló dolgot kér. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rímelő kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom. Egy életújításért, megújulásért imádkozik Jónás és Babics is, hogy Isten tudja még használni őket. És azt látjuk, hogy miközben miközben Jónás, hát ennél mélyebben már nem lehet. Tehát, ahogy elásták volna, az is elég mély, de itt aztán a cethal valószínűleg mennék jó mélyre, tehát tényleg a legmélyebben van. És lélekben megérkezik az Isten trónusához. A harmadik éneket én választottam, majd elmondom, hogy miért, a másodikat nem. De nagyon jó, ott a mennyben fenn a trónusnál. Oda érkezik meg Jónás. Hiába van fizikailag nagyon mélyen, lelkileg megérkezik az Isten trónusához. És ahogy Isten trónusához ér, akkor elkezd imádkozni. Jónás imádkozott Istenéhez, az Úrhoz, a hal gyomrába, ezt mondta, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Van egy nagyon fontos üzenet ebben az első mondatban. Sokak számára ismerős lehet, hiszen ezt olvastam fel kezdő zsoltárként is. Ez a 130. zsoltárnak az első verse. És mi történik Jónással? És ezért fontos a bibliaolvasás, és ezért fontos a gyermekeknek az életébe is. Amikor krízisben van, amikor nehézségben van, akkor egy kötött imádságot kezd el mondani, amit jól ismer, egy zsoltár. Nagyon sokan azt mondják, hogy maga Jézus Krisztus is a Golgotai kereszten a 22. zsoltárt imádkozta, ami pont az ő szenvedéséről szólt. Itt is azt látjuk, hogy elkezd. És nem egyszer találkozok haldoklókkal, idősekkel, akik sokszor már öntudatlan állapotban vannak, és a 70 évvel vagy 80 évvel korábban tanult kis gyerek keresztény énekeket éneklik. Mert az még ott van az életükben, ott van a szívükben. Itt is ez történik Jónással. Elkezd egy olyan valamit mondani, amit talán előtte lehet, hogy kicsin korától kezdve a szüleivel imádkozott, és ebbe kapaszkodik bele. És ezért választottam ezt az éneket egy kicsit ilyen személyes indítatásból, mert nekem ennek az éneknek mindig a harmadik verszaka szokott eszembe jutni, amikor ilyen helyzetben vagyok. Ami lehetne akár Jónásnak is az imádságom. Ó, segíts győzni, ha szétfoszlik minden, csak pornak semminek látom magam. Már erőm esdeni és kérni sincsen, megriadt őz lehet így hangtalan. Ám ha egy sóhaj még vár keres téged, azzal kös Jézusom új szövetséget. Azzal kös Jézusom új szövetséget. Nem tudom, ki élte már át azt, hogy szinte csak egy sóhaj száll tőle az Isten felé, és azt kérő, hogy azzal kössön szövetséget. Sokszor eszembe jut nekem ez az ének, vagy sokszor szoktam akár a templomba is énekelni. És Jónásnak az imádsága lassan átmegy egy kötetlen imádságba, ezt is elmondja, és örül annak, hogy Uram, rendeztük a kapcsolatot, és ez mennyire jó. És nagyon érdekes volt, hogy tegnap pont Gábor testvérem a áhítat után ezt a mondatot mondta, hogy Jónás nem a tengerbe zuhan, hanem Isten tenyerébe, és ez pontosan így van. Ott van az Isten tenyerébe, egy büdös cethal, büdös gyomrába. És mi se azt nézzük, hogy most éppen milyen helyzetben vagyunk. Nem vegyük észre, hogy ott vagyunk Istennek a tenyerében. Zárásként még szeretnék két történetet elmondani, két számomra nagyon-nagyon sokat jelentő történetet. Az egyiket Gyökösi Endrénél olvastam, ez így szól. Egy asszony síró hangja ébresztett hajnali 5 és 6 között. Fölvette a telefont, és az asszony sírva kérdezte, az Isten szerelmére hogy folytatódik a mi atyánk? Mert elakadt, gyermekkora óta nem mondta el, és élete olyan mélységébe került, hogy megpróbált elmondani a mi atyánkot, de elakadt, és telefonon felhívta a lelkészt. Fél órás beszélgetés után kiderült, hogy az öngyilkosságra készült. Majd beszélgetés következett, és azt mondta a lelkész, testvérem, jól szorítsa oda a telefont a füléhez, és térdeljen le, én is letérdelek és hirdetem bűneim bocsánatát. Mennyire szép ez a történet. És ezt éli át ebben a helyzetben Jónás. Ez egy csodálatos élethelyzet. És Jónás itt elszánja magát a cselekvésre, de túlzás nem az, hogy tudta, hogy mi fog ezután következni, de azt látjuk, hogy Isten a szalad így a tőle távolodó ember után, futott Jónás után, és amikor csak egy sóhaj volt, amikor csak egy halk imádság volt, akkor Isten lehajolt, és valami újat kezdett vele. És egy picit hosszabb történettel szeretném zárni, bocsássák meg a testvérek, de talán másoknak is olyan sokat fog jelenteni, mint nekem. Nem találtam meg, hogy pontosan ki az a sárkány testvér, akiről itt szó van, de egy 50-es években élt pünkösdi lelkipásztor lehet, vagy inkább a két világháború között élt lelkipásztornak a története, ahogy egy ilyen igazi jónási, igazi babicsi mélységet jár meg, és hogy hogyan találkozik ott az Isten kegyelmével. Hadd mondjam el nektek, hogy amikor az én drága feleségem a feleségem lett, akkor egy nehéz megpróbáltatásban voltam benne. Az én kezeimen erőt vett egy bőrbetegség, ekcéma, de olyan durva és erős rombolással, hogy a körmeimet egymás után dobálta le a betegség. Rettenetes volt a fájdalmam, szörnyű a sebek viszketése. Egy kedves gyógyszerész bácsi mondta nekem, nézze kérem, ebből meggazdagodhatnak az orvosok, akkor sem fogják megtalálni a betegség gyógyításának a módját, ez olyan fajta ekcéma. Rettenetes volt. Már akkor, mint Isten szolgája, hirdettem az igét. És kedveseim, a nyomorúság olyan mértékig erőt vett rajtam, hogy azt kimondani nem tudom ti nektek. A kínok kínját álltam ki. Be kellett pólyálgatni az ujjaimat, azután gumikesztyűt felhozni, ha mosdani akartam. Fehér kesztyűt, ha prédikálni akartam. Szépen meg is szóltak emiatt. Ha tudták volna, ő nagy úr lett már a sárkány testvér. Már nem is jó neki akár, hogy prédikálni. Ő már csak fehér kesztyűbe prédikál. Ha tudták volna, hogy milyen nagy kínokkal fizettem én ezért a fehér kesztyűért. Abban az időben az én drága feleségem megbetegedett, elég súlyosan. Akkor már nem lehetett a TBC-t gyógyítani, és az én első feleségem abban halt meg. Egyszer csak azt láttam, hogy ez a feleségem is beteg, sovány, köhög, étvágytalan, vége. Azt mondtam neki egy este, tedd le a két gyermeket aludni, szeretnék ma este egy kicsit veled beszélgetni. Letette őket. A kis konyhában kezdtünk beszélgetni. Kérdeztem tőle, mondd meg, mit érzel? Elsírta magát. Nincs étvágyam, és soroltam, ahogy ilyenkor lenni szokott. És akkor azt mondta nekem a Szentlélek, most térdeljetek le. Letérdeltünk, és csendben elkezdtünk imádkozni. Én sírtam nagyon. Uram, elvetted oldalam mellől az én imádkozni szerető drága feleségemet. Amikor a csendőrök vertek, ő elébe állt a kedves, és ezt mondta, engem üssenek, és ne az én férjemet. Elvetted. Én nem zúgolódtam, mert tudtam, hogy neked ez volt a terved. Meg akartad őt szabadítani a földi élet sok szenvedésétől. Nem zúgolódom most sem, de kérlek, ne vedd el mellőlem ezt a feleségemet. Sírtam nagyon. És egyszer szólt hozzám az Úr, az az éltető és beszélni tudó Úr. Gyermekem, ne veszítsd el a reménységedet. Nyugodj meg, gyermekem. Most kelj fel, kenn meg őt olajjal az én nevemben, úgy, ahogy a Bibliában olvasod. Elkezdtem még jobban sírni, és felmutattam az Úrnak az én sebes kezeimet. Ilyen kézzel, megváltó Jézusom, ilyen kézzel, én imádkozzak érte ilyen kézzel, hogy meggyógyuljon a betegségéből, én, aki ilyen szörnyű nyomorúságot hordozok az én testemen. A Szentlélek azt mondta, gyermekem, kelj fel, ne legyél engedetlen, kenn meg őt olajjal. Felkentem, felkeltem, leúztam a kesztyűt, megkerestem egy egészségesebb ujjamat, belemártottam az olajba, és megkentem a homlokát Jézus nevében. Sírtam. És abban a pillanatban leszállt az Isten szent lelkének hatalmas ereje. A feleségem abban a pillanatban meggyógyult az ő betegségéből. Dicsőség az Istennek. Én még továbbra is hordtam ezt a betegségemet, az Úr meg elnézte. És egyszer tett valamit. Ma sem tudom megmagyarázni, hogy történt. Egy reggel mosdottam, és a legnagyobb meglepetésemre nem volt gumikesztyű a kezemen. Nem vettem észre, hogy mi történt. Az Úr olyan titkosan csinálta, vagy becsukta a szememet, hogy ne vegyem észre. Mosdottam, és olyan jól esett, mert olyan régen tettem ezt úgy, hogy egy marék vizet fölveszek, és az arcomra öntöm, és egyszerre elkiáltottam magam. Anyuka, gyere már, nézd meg a kezemet, eltűntek a kezemről a sebek, eltűntek. Mert Jézusnak azt mondtuk, ha akarod, megtisztíthatsz, meggyógyíthatsz. és meggyógyított. Ővé legyen a dicsőség és a hála. Ő nem változott meg. Mondjanak a teológiai kritikusok bármit, amit akarnak, ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő ma is úgy tud cselekedni, csodát tenni, ahogy régen cselekedett. Nem az ő erőtlensége az, ha nem történik meg, hanem ami gyenge, kicsinyes hitünk vagy hitetlenségünk. De őnála minden lehetséges. Áldjuk és dicsérjük az Urat azért, mert mindez igaz. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nincs olyan mélység, és most elsősorban lelki mélységre gondolunk, ahol te ne lennél ott. Ismered a mi életünket, ismered mindazt, amiért ma izgulunk, amitől félünk. És téged kérünk, hogy megérezzük ott is a te jelenlétedet. És ments meg minket a legsötétebb, legrettenetesebb mélységtől, a tőled való eltávolodástól és elszakadástól. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te oda is utánunk jössz, de adjott nekünk őszinte bűnbánatot, hát, hogy újat tudjunk kezdeni. És hát, hogy átéljük, hogy hiába vagyunk lehet fizikai mélységbe, lelki mélységbe, de ott lehetünk a te trónodnál, ott lehetünk te előtted. És úgy köszönhetünk meg dolgokat azzal a hittel és reménységgel, mintha már meg is történt volna. Urunk Istenünk, köszönjük így neked Jónás történetét. Köszönjük azt, hogy nem csak a gyávaságában, a gyengeségében, hitetlenségében ismerhettünk magunkra, hanem magunkra ismerhetünk Jónás imájában is. Abban is, hogy mi is már sokszor újat kezdhettünk, újra átélhettük a te bűnbocsátó kegyelmedet, hogy jó volt újra ott lenni te veled az atyai házban. Urunk Istenünk, így kérjük a te áldásodat továbbra is a mi életünkre, és téged kérünk, hogy hallgass meg minket akkor is, amikor együtt a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Tégy engem béke követeddé, azt az éneket fogjuk most énekelni, és Farkas Kati, arra kérlek, hogy gyere ki itt az ének végére, jó? Énekeljünk.
Thank you.
Katival volt egy beszélgetésünk az alkalom előtt, és azt gondolom, hogy amit te most hoztál, az nem véletlenül hangzott el most. Ahogy az sem volt véletlen, ami helyzetben Kati van, és amiről beszélt, és beszéltünk arról, hogy ennek az alkalomnak a végén imádkozni fogunk érte. Ő akkor nem tudta, hogy ő fog-e szólni, vagy csak én imádkozzak, de fog szólni. Úgyhogy így fogadjuk el azt, amit megoszt velünk, és utána pedig együtt megyünk oda az Úr elé, és imádkozunk érte.
Először is köszönöm, hogy mindenki meg szeretne engem most hallgatni, mert úgy érzem, hogy én nem készültem semmiféle beszédre, főleg egy lelkész után így nagyon nehéz megszólalni. Egyenként azért szoktam a testvérekkel beszélgetni, de úgy érzem, hogy én nem szégyelhetem azt a magasságos Úr kegyelmét, amit már olyan sokszor megkaptam tőle, és ha most nem szólaltam volna meg a testvérek előtt, akkor azt érzem, hogy én szégyellem őt, de nem akarom szégyelni. Szóval van egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz utam, és ezt mindenkinek szeretném elmondani, mert szükségem van az össznépi imádságra, ugyanis készülök egy óriási műtétre, ami egy héten belül fog megtörténni, ha az Úr is úgy akarja. És azt szeretném kérni a testvéreket, hogy mivel ez egy nagy műtét, az Isten óriási áldással legyen rajtam, amikor majd a sebészikés alá fogok kerülni, hogy igazából ne legyenek ott komplikációk a műtét alatt, mert úgy érzem, hogy ha Isten áldása rám száll, akkor nem lehet velem baj. Hát, mondom őszintén, hogy nagyon bátortalan vagyok megszólalni, szóval tényleg nagyon köszönöm, hogy csupa fül vagytok, és is figyeltek rám. Köszönöm.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Drága Uram, Te mindenható Úr vagy. Minden a Te kezedben van. Hatalmas Isten vagy, szerető Atya, a mi drága Urunk, aki mindent megtettél értünk, hogy megmentsd a mi életünket. Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk. És köszönjük Neked azt, hogy ma este Jónás imádságán keresztül Te nagyon mélyen megszólítottál bennünket. Köszönjük Neked, Urunk, hogy jöhetünk most hozzád imádságban, egy mélységből. Egy olyan mélységből, amiben a testvérünk Kati most benne van, és talán mindegyikünknél jobban átérzi, átéli azt, amit Jónás megfogalmazott az imádságában. Hogy ennél mélyebbre már nem zuhanhat emberi értelemben. Hogy tényleg itt a vége. Emberi értelemben. De hogy ő a te tenyeredbe, a te kezedbe esett. És hogy most ott vagyunk a te trónusodnál. Vele együtt. Urunk, mi nem tudjuk azt, hogy az a műtét, ami előtt Kati áll, és ami jövő kedden lesz, az hogyan fog sikerülni. Mert mi nem látunk bele a te terveidbe. De azt tudjuk, hogy te kegyelmes és irgalmas Úr vagy. Tudjuk azt, hogy szeretsz minket. Hogy a legjobbat akarod nekünk. És mi most így imádkozunk együtt, az egész gyülekezettel együtt, Katiért. Hogy úgy tudjon elindulni erre a műtétre, hogy mindent a te kezedbe tesz le. Hogy bármi is legyen a te akaratod az ő élete felől, azt hadd tudja békességgel elfogadni tőled. És hadd tudjon abban megerősödni, hogy a te szeretetednél és a te kegyelmednél semmi sem fontosabb számára. neked van hatalmad, Uram, ezt elvégezni az ő szívében. Ezen a héten, amikor minden nap olyan sok igét és üzenetet hallunk a békességről, te megadtad a lehetőséget a testvérünknek, hogy itt töltsön egy hetet a műtét előtt, és ezekről az üzeneteket átvegye, hogy készítsd az ő szívében a békességet. És ez óriási ajándék, Uram, ez az időzítés. Amikor elkezdtük tervezni ezt a hetet, akkor úgy volt, hogy jövő héten lesz ez a csendes hét. És aztán, amikor mégis elértük azt, hogy ezen a héten legyen, és utána én megláttam egy konkrét dolgot, ami miatt hálát adtam azért, hogy nem jövő héten van, hanem most, már akkor ámultam a te rendezésedem. És most is ámulok, most még jobban. Hiszen azért is kellett ennek a hétnek most lennie, hogy tudjunk testvérünkért imádkozni, hogy ő tudjon békességet találni nálad a nagy műtét előtt. Drága Uram, köszönöm neked azt, hogy imádkozhatunk az orvosokért is. Kérhetjük azt, hogy te adj nekik bölcsességet, te add, hogy legjobb tudásuk szerint tudjanak helytállni. És ha lehetséges, akkor add meg a testi gyógyulást is, ami testvérünk számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy előtted vagyunk. Köszönjük neked azt, hogy előtted maradhatunk. Akkor is, amikor nem Pilis Csabán vagyunk, hanem a műtőben, vagy otthon, vagy bárhol, mélységeinkben. Előtted maradhatunk, a te tenyeredben. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönünk neked mindent. Jézus nevében. Amen.
Amen.
Dicsőség az Úrnak. Mondjuk együtt, hogy dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak.
Áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen ő, orcája mennyekből fordítsa reád, Atyám, könyörüljön rajtad, adjon békességet.
Adjon békességet neked, és köszönjük az igét, amit hoztál. Testvérek, elkészült az imadoboz minden évben. Az újak kedvéért mondom, akik nem tudják, hogy minden évben várjuk az imakéréseket, hálaadásokat. Ez olyan, ami név nélkül van a hét során, hiszen a záró úrvacsorás istentiszteleten, záró imádságban azokat az ima kéréseket, amik egészen konkrét kérések ide belekerülnek a dobozba, azokat belefoglaljuk a közös imádságunkba. Kiteszünk majd kis papírokat is a doboz mellé, és ha valakinek van konkrét ima kérése, akkor bátran helyezze el ezt a dobozban, csütörtök estig lehet ezt megtenni. De természetesen, ahogyan most Katiért imádkoztunk, ha bárkinek olyan van, amiért azt érzi, hogy ő nem így szeretné, hogy belehelyezni a dobozba, hanem szeretné kérni, hogy itt így együtt imádkozzunk, akkor arra bármikor lehetőség van. Tehát így lesz az imadoboz elérhető. És akkor most énekeljük el a Látod újra este van éneket, és utána még majd mondok néhány dolgot. Tehát Látod újra este van. Bence, nincs meg?
Bocsánat, de ne ezt az éneket. Ja. Tudom, hogy én javasoltam, de ja. Azt holnap is ráérünk. Az Ó terjeszt ki Jézusom oltalmazó szárnyat. Szerintem az
jó.
Jó ötlet. Thank you.
Néhány dolgot szeretnék a testvéreknek hirdetni. Utána már éneket nem énekelünk a hirdetések után. Jó. Akkor lehet, hogy énekelünk még egyet. Akkor egyet még válasszál majd záró éneknek, jó? Néhány dolgot szeretnék hirdetni. Az egyik, hogy vannak itt különböző szórólapok a kezemben. Győri Dávid országos missziói lelkész, aki a hitmagazinokat hozta, hogy ha valaki szeretne abból vásárolni, akkor megtehesse. Ő hozott ilyen szóróanyagokat is, amikben több minden benne van a missziói központ szolgálatáról. Egyet szeretnék különösen is kiemelni, az szenvedélybetegmentő missziónak a szolgálatát. Többször szóba került itt a nap során is, meg a beszélgetésekben is, hogy a délutáni előadásban is, hogy milyen óriási károkat tud okozni az, amikor valakinek az élete megkötözött. Az ő életét is tönkreteszi, meg a családjának az életét is. És vannak olyanok, akik foglalkoznak ilyen helyzetben lévő emberekkel az egyházunkban. Az egyik például az újratervezés klub, ami Budapesten működik. Szevenényi János lelkésztestvérünk az, aki miután nyugdíjba ment, ezt a szolgálatot megkapta Istentől. Ezzel kapcsolatban is van ezen információ. Ezt kiteszem ide, bárki, akinek a környezetében van ilyen, de nem csak ez a budapesti klub, hanem olyan konferenciák is, alkalmak is vannak, bátran vigyünk belőle, vagy adjuk oda valakinek, akiről úgy gondoljuk, hogy szüksége van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk róla, és éljünk a lehetőséggel, hogyha adódik. A másik dolog, amit szeretnék mondani, az a csendes hetünkkel kapcsolatban, hogy köszönjük szépen, hogy a testvérek többsége már az anyagiakat rendezte Vikiéknél. Most Arankánál vagy Ákosnál van, azt hiszem, ugye jelenleg a lista. Ha valakinek még ez nem sikerült bizonyos okoknál fogva, akkor szeretnénk kérni, hogy tegye meg, hogy a részvételi díjat rendezi. Illetve azt is szeretném a testvérek szívére helyezni, hogyha bárkinek van arra lehetősége, és Isten indítja erre, hogy adományával támogassa ezt a hetet, akkor azt köszönettel elfogadjuk, hiszen ugye kedvezményes árat ajánlottunk meg a rászoruló testvéreknek, és ezt az adományokból tudjuk fedezni. Tehát, hogyha valakinél Isten elhelyezett olyan összeget, ami pont erre készült, akkor azt köszönjük, hogyha a testvérek odaadják, akár úgy is, hogy adományként, akár a záró alkalomnak a persejébe behelyezve. De nagyon fontos, szeretném mondani, hogy senki ne érezze ezt dresszúrának vagy nyomásnak, mert tudom azt, hogy vannak testvérek, akik erejükön felül hoztak és adakoztak itt is, meg máshol is, és nem ez a lényeg az anyagiak, de akinek meg mégis úgy van, azt viszont tudjunk róla, hogy van erre lehetőségünk. És a holnapi nappal kapcsolatban pedig, ugye a mai nap már egy teljes napunk volt, tehát a holnapi nap is a mai napnak a programrendje szerint fog alakulni. Holnap reggel 7:30-kor várunk szeretettel mindenkit a reggeli tornára, ugye Irénke néni és Csenge vezénylik ott lenn a lenti kapu közelébe. Tegyük fel a kezünket, hogy kik voltunk ott ma reggel? Na azért jelentős volt a csapat, úgyhogy én nagyon megrendültem, amikor láttam, hogy mennyire megmozdult a társaság. Szeretettel hívogatjuk a többieket is. Tényleg ez lelkileg is egy élmény, és hát fizikailag is jó egy picit. A szemforgatás is benne volt, nekem azt tetszik legjobban, hogy legyünk szemforgatók most, de egyébként meg ne. Meg vegyük magunkhoz Isten áldásait, meg hajoljunk meg mélyen az Úr előtt, szóval ennek is van lelki üzenete. Tehát ez 7:30-kor lesz, és 8:00-kor pedig a reggeli, és utána pedig majd az ima közösség. Ima közösségen kik voltak jelen a testvérek közül? Ez is egy nagyon jelentős csoport volt, úgyhogy erre is készülhetünk. És ezt is, ma reggel nem mondtam így külön, és mivel holnap már az ima közösség után fogunk ideállni a mikrofonhoz, ezért gondoltam, hogy most mondom, hogy mit jelent az ima közösség. Hogy elvonulunk külön egy oda a kis terembe, és Lilla vagy Irénke néni vezetik az imakört, ők egy igével és néhány gondolattal felvezetik az imádkozást, és utána pedig, akit Isten lelke indít arra hangosan, elmondja az imádságát, és a többiek pedig rámondják a végén az áment. Úgy is lehet jönni ima közösségbe, hogy valaki hangosan nem imádkozik, hanem lélekben ott van, és úgy is lehet, hogy megvan benne az igény arra, hogy hangosan is elmondja az imádságát. Borzasztó fontos. Egy csendes hétnek, illetve minden egyházi alkalomnak a dolga, vagy eredménye, áldása, az ott dől el, hogy mi van ezekben a kistermekben. Hogy mi van az ima szobákban. Hogy vannak-e imádkozó emberek, akik Istentől kérik el ennek. És nekem nagy élmény volt ma reggel azt is látni, hogy az ima közösségben milyen sokan megmozdultak, és érezték azt, hogy nagyon fontos ezt a hetet hordozni, mert összerakhatunk mi akármilyen, nem tudom én, tematikát, meg okoskodás alapján hiper-szuper programokat, ha az Isten szent lelke nem söpör ott végig rajtunk, és nem áldja meg, akkor fújhatjuk az egészet, akkor marad egy program, de Isten szentek is nyilván nem függő az mi imádságaintól, mert ő képes bárhol végig söpörni, de azért Isten sokszor jelét adja annak, hogy neki ez igenis számít, és ő minket, mert nekünk van szükségünk arra, hogy mi ott legyünk az Istennél, és tényleg tusakodjunk ezért, álhatatosság szó is ma délután hányszor előkerült. Legyünk álhatatosak az imádkozásban, a küzdelemben, egymásért, magunk dolgaiért, az egyházért, annyi minden van, ahol a helyünkön kellene lennünk, és bizony sokszor nem vagyunk. Szóval így lehet a holnapi ima közösséget is hordozni. És nem is tudom, Gábor, van még?
Van? Zsókáiknál talán megszületett.
Jaj, tényleg, igen. Minden rendben van velük?
Csak reggel mondták, hogy császár.
Hogy talán ma. Valaki nem beszélt zuglói testvérek közül Zsókával?
Van a telefonomon, de szóval nem tudom, most nem néztem meg. Fogad Zsóka biztos.
Akkor tedd meg, kérlek, Éva, hogy szaladj el az áróének alatt a telefonodért, és nézd már meg, hogy hát, ha van rajta valami információ, mert ez tényleg, igen, erről is beszéltünk, hogy ő náluk valószínű ma érkeznek a babák, illetve még egy kulacs, mindig elfelejtem. Elvileg mindenki hozott magával kulacsot, vagy kis üveget, vagy ilyesmit, ugye? A legtöbben. Érdemes hozni magunkkal az alkalmakra, és inni folyadékot, mert azért meleg van, nyár van, sokat ülünk, tehát hogy szükségünk van rá. Jó, ezt már reggel akartam mondani, csak elfelejtettem. Melyik éneket énekeljük?
Látod újra este.
Akkor mégiscsak a Látod újra este van. Akkor ez lesz a, nem tudom hányan ismerik, ez egy ifjúság ének, de énekeltük már itt ezen a csendes héten.
Nálunk is megszületett a baba,
4 órakor. Irénke néniéknél is megszületett a baba, Isten éltesse, hála az Úrnak, minden rendben van akkor velük is. Jó, jó. Akkor elénekeljük az éneket, közben meglátjuk, Éva visszajön, és mit mond, és akkor végén még egy nagyon rövid háladó imádságot ezzel kapcsolatban mondunk. Akkor ezt énekeljük. Feles úr, szeretnénk megköszönni a szolgálatodat egy igével, ami a, nem úgy választottam, hanem ez került elém, a 31. Zsoltár 22. verse. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Ugye tegnap szó volt arról, hogy akkor Budapest, meg hány kilométer az átmérője. Nem tudom, ez mit jelent, de az, hogy ostrom alatt van Isten népe, az biztos, és küzdelmek vannak, és helyt kell állnia Isten embereinek. Hát Isten áldását kívánjuk szolgálatodra, hogy a helyeden tudj lenni ezekbe. Köszönjük, hogy hirdetted köztünk Isten igéjét, és így köszönünk el tőled, hiszen holnap este és holnap után este egy másik lelkipásztor fogja majd Jónás történetét folytatni. Úgyhogy ezt fogad szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm.
Jó az ige, azt mondta.
És,
és akkor nem született meg, vagy nincs hír?
Nincs még hír, de aki sokat ismerik, este 10-11-kor meg éjfélkor szokott hírni.
Ja, még akkor.
Uh-huh.
Jó.
Jó.
Jó, valószínű. Itt viszont dédunoka született, ugye? Irénke, vagy dédunoka volt. Akkor egy záróimádság, egy rövid fohászra még csendesedjünk el. Drága Úrunk, köszönjük neked az élet ajándékát, és köszönjük neked azt, hogy, itt most kisgyermekek életének is örülhetünk. Így köszönjük neked, hogyha jól gondoljuk, akkor már Zsóka Iker unokái megérkezhettek ebbe a földi életbe. Ha esetleg még folyamatban van a szülés, akkor kérünk, hogy vigyázz Noncsira, és vigyázz az egész családra. De ha már ott örvendezhetnek egymásnak, akkor kérünk téged, hogy, áld meg őket, és adj nekik erőt, és add meg mindazt, amire szükségük van. És így imádkozunk Irénke néni dédunokájáért is, és az ő szüleiért, családjáért. Hálásak vagyunk az ő érkezéséért is, és kérünk téged, hogy te vigyázz rá is, és ezekre a gyermekekre is, hogy testileg és lelkileg is növekedhessenek, fejlődhessenek, megismerhessenek majd téged, és együtt örvendezhessünk velük a te országodban. És kérünk téged, hogy áld meg a pihenésünket, az éjszakánkat, illetve aki előtt most még út áll hazafelé, akkor, vigyázz testvérünkre az úton. Amen. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek!